az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ma Máriának csodálatos ünnepét üljük, nagy boldogasszonynak az ünnepét, az, hogy testestül, lelkestül az ő szent fia felvette őt a mennybe. Ezt a szentmisénket hálából ajánljuk fel, és ahhoz, hogy ezen a csodálatos ünnepen valóban tiszta szívvel tudjunk részt venni, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg minden bűnünket. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörtett tolnyukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkalolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, ma hétfő este van, de parancsolt ünnepre jöttünk össze, mert Máriát ünnepeljük. Máriának azt az ünnepét, amikor azt üljük, hogy testestől, lelkestől, az ő szellemével együtt Krisztus felvette őt a mennybe, nem engedte, hogy az ő teste romlást szenvedjen, pusztulást szenvedjen, hanem felvette a mennybe. Illett ez, mert annak a testnek, aki 9 hónapon keresztül hordozta Máriát, annak lehetetlen volt, hogy a pusztulás, az enyészet legyen a része, és ezért felvette az Úr a mennybe. És ezért van, hogy így a hétvégén Mária Besnyőn, Mária Gyűtőn, Mátra Verebély Szentkúton, így a nagyobb Mária kegyhelyeken rengeteg-rengeteg zarándok ment el, és együtt ünnepeltek több ezren így Máriát, egyházunknak az édesanyját. És én 4 csokorba gyűjtöttem most így össze, hogy mire is figyeljünk, miről elmélkedjünk röviden ezen a csodálatos ünnepen. Az első kérdés az, hogy az egyházunk miért is állította elénk Máriát? Miért fontos most 2011-ben Máriának az alakja számunkra, függetlenül attól, hogy milyen korúak vagyunk, vagy éppen milyen életállapotúak vagyunk. Másik az, hogy mik voltak azok a tulajdonságok, amik Máriát így kiemelték, hogy a második isteni személynek megakadt rajta a szeme. harmadszorra majd azt nézzük meg, hogy a konkrét életünkben, hogy mit jelent ez, hogy tudjuk megvalósítani, és hogy mi az a legfontosabb dolog végül, amit ki kell, hogy alakítson a szívünkben. Elsőként, hogy miért van az, hogy az egyházunk Máriát ilyen fontos helyre teszi, így az egyház liturgiájában, az egyház imájában, az egyház ünneplésében. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk az olvasmányban a jelenések könyvéből. Titokzatos dolgokat, hogy vadállatról hallottunk, hogy napba öltözött asszony, aki megszülte a gyermekét, melyet a vadállat fel akart falni, de sasnak a szárnya adatott neki, tehát rengeteg jelképes és titokzatos dolog. És pontosan ezek azok a dolgok, amiket, hogyha nem odafigyelve olvasunk, akkor vagy belekapaszkodik a fantáziánk, és nagyon-nagyon nagy butaságokat gondolunk róla, vagy akár a szekták még egy-egy mondatot ki is sajátítanak belőle, és teljesen félre magyarázzák. Akár még jó szándékkal is, de nagyon-nagyon könnyen félre lehet magyarázni. Miért van ez? Azért van, mert így a jelenések könyve, illetve így Dániel prófétának a könyve is, ami hasonló ehhez az olvasmányhoz, amit az olvasmány elején, illetve így a liturgia elején hangzott el, apokaliptikus irodalom. Ez a szó, ez azt jelenti, hogy olyan titkokat árul el nekünk, vagy olyan köntösbe öltözteti a szent szerző ezeket a szövegeket, hogy minden időre szóló tanítást ad nekünk, de sose konkrétan mondja, hanem különféle szimbolikus nyelveken mondja, különféle metaforákkal, jelképekkel, pontosan azért, hogy az egyház történelem folyamán mindig a keresztények bele tudjanak kapaszkodni. Most 2011-ben is. És az egyházunk most 2011-ben azért olvastatja fel így velünk ezt az üzenetet, amely Máriát, illetve az egyházat teszi központi szerepbe, mert most is szükség van ezekből a szövegekből áradó erőre. Ez körülbelül Krisztus után 100 körül írták ezt a szöveget, de arra a mondani valóra, ami árad ezekből a szövegekből, arra mindig szükség van. Miért? Miről szólnak ezek a szövegek? És miért ilyen rejtjelesek ezek a szövegek? Akár jelenések könyve, akár Dániel könyve. Otthon majd esetleg elővehetjük a szentírásunkat, és elkezdhetjük olvasni, mert nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép költői nyelvezete van neki. Azért tesz ilyen rejtjeles üzeneteket, mert tudja a történelem író, illetve az Úr Jézus, így a Szentlélek, aki a szent szerzőnek az ajkára, az ő tollára adta így az üzenetet, hogy különféle nehézségek fogják érni az egyházat az ő történelme folyamán, amíg az Úr Jézus el nem jön másodszorra, így ítéletet tartani, amikor vége lesz a világnak. És rengeteg dolog történt eddig is. Volt így a keresztényüldözés, több ezer, több tízezer, több százezer keresztényt megöltek az első három században. Később jöttek a különféle egyházszakadások, később jött a reformáció, később jött a felvilágosodás, amikor giotin alatt is rengeteg, több ezer papot, több ezer egyházi embert, családanyákat, családapákat öltek meg a felvilágosodásnak idején, ami hát nagyon rengeteg értékes vívmányt hozott, de nagyon sok nehézséget is hozott, és később a modernizmus, és különböző nehézségek, de a jelenések könyve pont azt a célt szolgálja, hogy minden körülmények között, aki olvassa a jelenések könyvét, ki tudja venni az erőforrás. Az, hogy Jézus az, aki a központban van, a bárány, aki mindenkit megítél, ő az erőforrás. Az ő vére, az ő megváltása ad nekünk erőt. Ő tudja tisztára mosni a mi szívünket. Ő az, aki az egyedüli megoldás az életünkre, hogy nem kell csodálkozni a nehézségeken, mondja Jézus, mert hogyha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak, és az én nevemért mindenféle szidalmat szórnak rátok. És hogy már ezt előre megmondja nekünk az Úr Jézus, hogy ezen ne csodálkozzunk. Viszont a szívünk ne legyen remény nélkül, mert ezt előre megmondja nekünk, és ő a bárány, akit majd a szentek újjongva dicsérnek, tehát mindig az Úré az utolsó szó. És bármilyen nehézségben, történelem bármilyen szakaszában, a jelenések könyvéből, ami Máriát így így, ahogy hallottuk, központi szerepbe rakja, így ki tudja így az erőforrását az ő erejének alapján venni. Úgyhogy így kell olvasni a Jelenések könyvét, és ez Máriát teszi a középpontba. Miért van ez? Don Boscónak volt egy ilyen látomása, aki így a szalézi rendet létrehozta, így az ifjúsággal foglalkozott, hogy a történelemnek a viharaiban az egyház csónaka, az egyház hajója két biztos ponthoz van kikötve. Az egyik az eukarisztia, az oltári szentség, a másik pedig Máriának az alakja. És ezért van az, hogy a 19. század közepétől Mária egyre többször jelent meg. Lourdesban, Fatimában, Medjugorjéban, ahogy Hétkápolnánál is, itt Vác mellett így közben járt így az emberekért, mert most nagyon-nagyon nehéz szakaszát éljük így az egyház történelemnek. Az előző 50 évben is nehéz szakasza volt neki, de most, mivel láthatatlan az ellenség, most talán még nehezebb szakaszát éljük. És Mária alakja az, ami most minket nagyon-nagyon segíteni tud. Máriának, Jézus Krisztus édesanyjának. Így röviden, hogy ezekről, hogy miért állítja elénk az egyház Mária alakját. És hogy mik voltak azok a tulajdonságok, amin keresztül így Jézus, a második isteni személy úgy látta, hogy Mária, ez a zsidó leány lesz az, aki a legalkalmasabb, hogy benne megtestesüljön Isten. Egyrészt, ami volt itt a Magnifikátban, az evangéliumban, az ő egyszerűsége, az ő alázata, hogy ő nem bonyolult lélek, ő a Szentírásnak alapjai nem harsog, hanem nagyon-nagyon egyszerű lélek. Csak egy példa rá, a zsidóság a római uralom alatt egy politikai megváltót várt, egy olyan hatalmas urat várt, aki a rómaiak fennhatósága alól majd kimenti őket. De Mária el tudta fogadni, hogy egy egyszerű ácsember az ő fia lesz, aki az egész világot megváltoztatja, és a zsidóságot is megváltja, azt a részét, akik engedik. Vagy Mária alakítható volt. Mária talán ő elkötelezett életet szeretett volna választani, mint egy nővér, vagy mint egy apáca, mert ő teljesen Istenre irányult, azonban mikor azt kérte az Úr tőle, hogy legyen gyermeked, akkor igent mondott rá. Ő nem volt bonyolult lélek, hanem kereste az Úrnak az akaratát, és amikor a Szentlélek arra indította, hogy most talán te ne elkötelezett életet élj ilyen szempontból, hanem gyermeked legyen, akkor rögtön igen tudott mondani Mária. És csak egy harmadik szempont még, hogy Máriában volt egyfajta nagyon-nagyon mély bizalom Isten felé. Amikor Gábriel arkangyal megjelent neki, akkor természetes, és azt mondta, hogy a Szentlélek ereje árnyékoz be téged, és a magasságbeli Istennek a gyermeke fog 9 hónapon keresztül a szíved alatt növekedni, akkor megzavarodott, és azt mondta, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen még férfit nem ismerek. Hát természetesen, hogy megzavarodott Mária is. Viszont egyszer mondja neki Gábriel arkangyal, hogy ne aggódjál, neki nem kell többször elmondani, egyetlen egyszer mondták neki, és megértette. És akkor is tudta, hogy nem kell aggódnia, mikor a kereszt alatt ott állt, és a fiának látszólag sikertelen lett a pályafutása, nem tudta a szeretetre megtanítani a világot, az apostolai elhagyták, egyedül, illetve Mária Magdolna, János apostolné páran ott voltak körülötte, de ennek a látszólagos kudarcnak az ellenére is Mária tudta, hogy a jó Istené, ami szerető mennyei atyánké lesz az utolsó szó, és így is lett, mert feltámasztotta a halálból az ő szent fiát. És itt jönnek így Máriának a tulajdonságai után, ami életünkre vonatkozó fejezetei, hogy mit tudunk Máriától tanulni. Pontosan ezt, hogy bármi történik a mi egyházunkban, bármennyire úgy tűnik, hogy mondjuk a templomainkban már kevesebb ember jár, vagy hogy áttolódik így a földgolyó, nézve mondjuk Ázsiára, vagy éppen Dél-Amerikára, vagy afrikai részre így a kereszténységnek így a főkeringési rendszere. Bármennyire így tűnik a dolog, nem kell félni, nem kell aggódni. Az egyház történelem folyamán, ahogy elmondtam, volt rengeteg nehéz szakasz, rengeteg látszólagos felmenő, látszólagos mélyre vívő szakasz, de sose kellett aggódni, mert a Szentlélek mindig elég erőt ad, és mindig vezeti. És a mi életünkben is így van, hogy vannak olyan szakaszok, amik nehezebbek, amik könnyebbek, a siker nem mindig siker, a sikertelenség nem mindig sikertelenség, viszont hogyha azt mondja nekünk így a Szentlélek, hogy nem kell aggódni, ahogy János 14.1 fejezetben van, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hisztek Istenben és bennem is higgyetek, akkor nekünk is Máriához hasonlóan ezt komolyan kell venni. Persze ez nem megy egyik lépésről a másikra, ehhez nekünk tanulni kell, mert nincs akkora nagy bizalom bennünk, mint Máriába, de szép lassan ki kell, hogy alakítsuk magunkba. És végül, hogy mit kell ezeknek a dolgoknak kialakítani bennünk, ami talán egyik legfontosabb dolog. Mária felelősséget érzett Izraelnek a népe iránt. Amikor azt kérte tőle az Úr, hogy a gyermek fogadjon meg benne, rögtön igent mondott. Felelősséget érzett Izrael népe iránt. Felelősséget érzett Mária már 2000 évvel ezelőtt irántunk is. Személy szerint mindannyiunkért felelősséget érzett. Amikor a keresztfán Jézus azt mondta Máriának és Jánosnak, hogy fiú, íme a te anyád, és Máriának azt mondta, hogy anya, íme a te fiad, akkor minden egyes keresztényre, személy szerint rám, és minden kedves testvéremre a padok között rá lett bízva Mária, és Mária ránk, és egymás felé így felelősséggel vagyunk. Hogyha látjuk, hogy valaki nehézségekkel küzd, akkor segítenünk kell, akkor imádkoznunk kell. És ez is lassú léptekkel megy, viszont így Máriától tanulhatjuk ezt a felelősséget, ott, ahol a lélek indít minket. Tehát arról volt szó, hogy az egyház miért állítja központi helyre most Máriát, bármilyen támadás ellenére, hogy Máriának milyen tulajdonságai voltak, hogy így a második isteni személynek megakadt rajta a szeme. Utána azt gondoltuk végig, hogy a mi konkrét életünkben így a bizalommal hogy jelenik meg az, hogy így Máriát, mint példaképként a szemünk elé állítjuk, és végül azt, hogy egyfajta felelősségnek kell kialakulnia bennünk. És adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy a hétköznapokban, akár a suliban egy vizsgán, akár egy nehéz munkahelyi szituációban vagy a családban, mindig érezzük azt, hogy szűzanya ölelő karjaiban vagyunk, mindig érezzük azt, hogy Mária az ő palástjával véd minket, mint ahogy írja a Zsoltáros, hogy szárnyaid árnyékába menekülök, míg a veszedelem elvonul, hogy mi is bármilyen nehézségben vagyunk, érezzük azt, hogy Mária védő palástja alatt lehetünk, és így menjünk az ő kezét megfogva életünk útján. Amen. Testvéreim, most pedig valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadása és az örök életet. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.